Egy felmérés szerint a nők 93%-a, a férfiaknak pedig 87%-a szenvedett már el a testére irányuló negatív megjegyzést. Bár a legtöbb kutatás a felnőttek körében készül, már gyerekkorban is látszanak a testszégyenítés negatív hatásai. A 10 éves lányok jelentős része például mind vékonyabb szeretne lenni, majd 80%-uk, és a többségük elégedetlen a kinézetével. De miért? Miért váltak ennyire hangsúlyossá a külsőségek? És milyen hatása van az online térben tett megjegyzéseknek, illetve képeknek? Erről is gondolkodunk a következő percekben. Először azonban következzen Varga Viktória és Geri Klára összeállítása arról, hogy mit is éreznek azok, akiket csúfolnak.
A túlsúlyos gyerekek gyakran céltáblái a csúfolódóknak, de igazából bárki kaphat gúnyos megjegyzést, aki egy kicsit is eltér az átlagtól. A vendég a háznál műsor válaszutas diákjai is ezt igazolják vissza. Geri Klára kérdezett.
Az, hogyha valaki csúfolnak azért, hogy hogyan néz ki, vagy milyen a teste, az nyilván nem esik jól veletek, előfordult már ilyesmi?
Nekem göndörhajam van, és emiatt sok babahajam is volt, és nagyon sokat csúfáltak emiatt. A fülem mögött volt egy nagyon durván göndörbabahajam, amit levágtam, és azóta nem göndörödik be úgy, amit most már nagyon bánok.
Engem is a hajam miatt csúfoltak, mert nekem is nagyon sok babahajam van fölül. Pont úgy néz ki, mintha sosem fésülködnék, és általános iskolában rendszeresen a tanárok kérdezték meg, hogy adjanak-e fésült, hogy megfésülködjek. A másik, hogy kicsiként iszonyatosan nagy szemeim voltak, de ilyen gülszemek, és emlékszem, hogy a folyosón ültem, és néztem magam mellé, és odajött valaki, hogy én bagolynak öltöztem, mert olyan nagy szemeim vannak.
Én régebben túlsúlyos voltam, és akkor volt, hogy viták során valaki indulatból nekem vágta, hogy te bálna, te kövérdisznó. Szóval volt, hogy kigúnyoltak a súlyom miatt, és természetesen az nem esett jól. De ettől függetlenül azt is el szeretném mondani, hogy civilizált módon viszont fontos a súlyfeleslegről beszélni, és szerintem az, hogy normalizáljuk a túlsúlyt, és hogy a testpozitivitás címszóval nem tekintünk erre problémaként, az sem megoldás, de természetesen nem szabad erről csúfolódva beszélni.
Kihez fordultatok, amikor erről szó volt? Beszéltetek erről valakivel, szülővel, osztálytársával, barátnőkkel?
Én nem beszéltem, csak anyukám szólt, hogy ne vágdassam le a hajam, mert így nagyon csúnya lesz, és most már nem vágom le a hajamat.
Én mindig elmagyaráztam, hogy igenis fésülködök, csak baba hajaim vannak, és ezért úgy néz ki, mintha nem fésülködnék. Szóval ezt újra és újra elmondtam a tanároknak, illetve a diákoknak, akik megegyezték, de ha a szememmel csúfolódtak, akkor nem mondtam el senkinek, mert úgy voltam vele, hogy nem tudok logikus magyarázatot adni, hogy miért ilyen, és ha elmondom, attól függetlenül nem fogják abba hagyni.
Én akkoriban sokat beszélgettem erről a szüleimmel, és ők is felhívták rá a figyelmemet, hogy az egészség miatt fontos a megfelelő táplálkozás. Természetesen nem volt rám jó hatással az, hogy kigúnyoltak a súlyom miatt, de része volt annak a gondolatnak, része volt annak a törekvésnek, ami elindult bennem, és aminek köszönhetően lefogytam később.
Még gyerekek esetében a testszégyenítés csúfolódás vagy kiközösítés formájában jelenik meg, addig felnőtteknél inkább passzív-agresszív formában, vagy az online térben, sokszor névtelenül. Grisnik Petra színésznőnek mindkettőben volt része. Gyerekkorában a magassága miatt bántották, nemrég pedig egy bulvár oldal irányította a figyelmet közösségi oldalára feltöltött fényképeire, amire nem várt, gyomorforgató kommentek is érkeztek.
Úgy reagáltak, hogy hát egyértelműen minden színésznő prostituált, vagy hogy éppen miért mutogatom magam, hogyha ilyen csúnya vagyok. Nagyon sok olyan komment is volt, ami arra vonatkozott, hogy sovány testalkatom van, szerintük ez mennyire nem esztétikus, és ezek különböző vérmérsékletű és különböző szó használatú kommentekben megfogalmazva elég nagy mennyiségben.
Nem is csak férfiaktól kapta ezeket a kommenteket, tehát voltak akár nők is. Például az egyik ilyen legmeglepőbb, hogy te mindig teli szájjal röhögsz. Tehát, hogy volt, aki ezt kifogásolta.
Igen, ez egy általános megfigyelésem egyébként is. Egyáltalán nincsen semmiféle nemek közötti empátia. A legtöbb olyan komment, ami a külsőmre vonatkozott, az nőktől érkezett például. Most nem akarok természetesen általánosítani, de volt egy ilyen mutató, ami az egyik irányba kilengett, a színésznők prostituáltak, ez volt a férfiak általános egyetértése, és a nőknek pedig az, hogy hát aki így néz ki, az nem utogassa magát. Az pedig, hogy valaki az zavar, hogy én egy derűs típusú ember vagyok, vagy hogy tényleg nagyon sokat nevetek, és természetesen sok olyan kép is van rólam, amin nevetek. Van konkrétan tényleg egy olyan, amin teli szájjal nevetek. Hogy ez valakit miért zavar, ott valószínűleg inkább egy pszichológusnak lenne dolga, hogy az ott milyen méren lakókeserűségből fakad, hogy valakit bánt az, hogy valakinek jó kedve van.
Hogyan érték ezek a megjegyzések? Ugye sokszor azt mondják, hogy egy ismert embernek ezeket el kell viselni.
Először is szerintem ezt senkinek nem kell elviselnie, akármilyen irányból világból is érkezik. Engem így személyesen, lelkileg mondjuk nem viseltek meg olyan módon ezek a kommentek, ami például azokra az emberekre vonatkozik, akiket ebben az általam megfogalmazott véleményben idézek, mert tudom, hogy többen nagyon-nagyon a lelkükre veszik, és akár fizikai tüneteket vagy depressziót is tudnak emiatt érezni. De volt bennem egy mélységes felháborodás a szakmám felől, valamint az a szomorúság, ami erőt vett rajtam azzal kapcsolatban, hogy teljesen általánossá vált így a közbeszédben, hogy az online arctalanság, névtelenség, biztonsága mögé bújva teljesen természetes, hogy gyalászkodó vagy testszégyenítő vagy bántó kommenteket így bárkire rá lehet mondani. Tehát igazából szomorúság volt bennem, és valamennyi dű.
Nem várt módon reagált ezekre a kommentekre, nem csendben tűrte, vagy nem próbált védekezni, ért hozzászólást, hanem egy igazán meglepő fotósorozattal jött ki.
Igen, ezek a fotók arra utalnak, hogy ugye a cikk is úgy jelent meg, hogy én mennyire szeretem mesztelenül mutogatni magam, tehát ezeken a képeken én valóban mesztelen vagyok, úgyhogy azokat a részeimet, amik nem publikusak a nagy közönség számára, ezekkel a kommentekkel akartam ki, és akkor ezek között van, ami olyan szorongáskeltőbb vagy megrázóbb helyzetben ábrázol engem, és van köztük olyan is, ami tényleg dühös, vagy van olyan, ami esetleg komikus, tehát szerintem a humor is ilyen helyzetben nagyon fontos, de az már egy következő lépcsőfok, amihez el kell jutni.
A színésznő a fotósorozatában névvel és fényképpel jelenítette meg a testszégyenítő kommentelőket. Legtöbbjük követelte az érintett fotó eltávolítását. Volt, aki a hozzászólásának jogszerű felhasználását vitatta, de volt olyan is, aki a most már kvittek vagyunk jelszóval kérte annak törlését.
Önöket bántották a külsejük miatt? Mit tettek? Írják meg nekünk 0639666 az SMS számunk. És mit gondolnak, hogyan hat az, hogy az online térben egyesek teszik a megjegyzéseket, például egy-egy fotót látva? Itt van velünk Tibenszki Móni Liza, a felelős szülők iskolájának alapítója is a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok mindenkinek!
Liza, beszéljünk először a gyerekekről, vagy a fiatalokról, hogy vajon változott-e az elmúlt évtizedekben ez a, nem tudom, hogy csúfolódás, vagy testszégyenítés, nagy különbség van a kettő között?
Hát tulajdonképpen én azt látom, hogy mindig is ciki volt a gyerekek között ez a megszégyenítés, ez a cikizés, ez mindig előtérve jött, de sajnos a felnőttek között is. Az a nagyon nagy kérdés, hogy ez meddig megy el, mert hogy akár egy életre szóló traumát is okozhat, ez persze nyilván esete válogatja, meg érzékenysége válogatja. Nyilván azzal, hogy a digitális térben ennyire sokat mozgunk, és már a kiskamaszok is, a kamaszok is ott élik, nagyon nagy részben az életüket, onnan kapnak ugye visszajelzéseket az önértékelés, az én képükre, arra, hogy ők az egész társadalomban hogyan helyezkedjenek el. Ezért ez nagyon-nagyon megcsúszott. És a body shaming, ami ugye itt a testszégyenítés szóval lehet magyarra fordítani, ugye ez a testszégyenítés, a testnek az idealizálása, a test ideáltól való eltérés, az mindig egy kérdés, hogy mihez képest vagyok én nem tökéletes. Viszonyítjuk nyilván a világban magunkat. Itt azért az nagyon fontos, hogy milyen kortárs csoport van, hogy milyen referenciacsoport van, milyen iskolai közösség, hova szeretne tartozni a gyerek, és ezt mennyire veszi fel. Lehet, hogy egy jó pofa odaszólás, ami tényleg csak a göndörhajra vagy a piszeóra teszünk, az valakit bánt. És az, hogy ezt egy valós térben egy-két ember hallja, vagy több százezer ember előtt képpel, narrációval előjön, a kettőnek a mélységét szerintem mindannyian látjuk. Sajnos ez az agresszió, meg ez a cikizés és bántás szint nagyon eluralkodott a mostani kommunikációnkba, amit azért meg kellene szűrni, és hogyha egy kicsit akkor a felelős szülők iskolája oldalára, vagy a felelős szülőségről, erről beszélni kellene a családban, hogy az én értékelésem, a gyerek, a kamasz a értékelését mi határozza meg, hogy a szülő, az ő értékei, a külseje, és hát nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos olyan csomag, amivel fel kéne, hogy őket vértezzük, ettől függetlenül megóvni feltétlenül nem tudjuk őket attól, hogy a kortárs bántalmazás, hogy ez a viszonyulás jelen legyen. Az, hogy ez mennyire hat mélyen, az a kérdés.
Igen, valószínűleg mindig is volt egyébként bántalmazás, de itt van velünk Halmelinda, klinikai szakpszichológus is, és Liza említette a digitális teret. Melinda, nagyon más az...
Jó napot kívánok!
Nagyon más az, hogyha egy gyerek, amikor hazajön hazaér az iskolából, otthon egyszer csak nem tudom valamelyik közösségi felületen látja azt a megjegyzést, ami az ő külsejét sértegeti. Tehát nagyon más érzés az, mint ahogy régen mondjuk az iskolában valaki a folyosón oda mondta, hogy na hát nem tudom, kócoska vagy digidagi.
Abban biztosak lehetünk, hogy mondjuk az online tér hódításaival kapcsolatban, tehát azzal, hogy egyre nagyobb teret hódít, megnövekedett a száma ezeknek a megjegyzéseknek. És pont azért, mert az online tér egyfajta arctalanságot nyújt, még akkor is, hogyha a névvel és profilképpel van fenn az illető, de azért nagyon sokan tudjuk, hogy nem is úgy vannak jelen ebben az online térben. Tehát ez a profil mögé el lehet bújni, ott lehet kiélni azt a fajta agressziót, akár irítséget, itt elhangzott a korábbiakban, hogy hát valójában ez már pszichológiai kompetencia, hogy miért csinál ilyet valaki. Ezt azért meg tudom erősíteni, hogy nagyon sok negatív érzés gyülemlik az emberekben, és sokkal könnyebb úgy kiadni ezeket a frusztráltságokat, meg agressziót, hogyha nem szemtől szemben állunk a másikkal. Úgyhogy ilyen szempontból azért azt mondhatjuk, hogy maga az online tér, az biztos, hogy megnövelte a számát ezeknek az eseményeknek, és nincsen egy lezárása. Tehát azzal, hogy valaki hazaért az iskolából, mondjuk az iskolai személyes zaklatástól lehet, hogy megmenekül egészen másnap reggelig, de az online tér pedig 24 órás gyakorlatilag jelenlétet biztosít.
Akár még elalvás előtt is olvashat egy gyerek egy rossz megjegyzést, ami aztán gyötri egész éjszaka. Arra gondoltam, hogy tényleg, amikor mondjuk ott az iskola folyosón egymásnak oda mondogatnak gyerekek, arra úgy lehet reagálni, meg mégiscsak más az a helyzet, amikor egymás szemébe nézünk. És ott valahogy levezetődik ez a feszültség, nem?
Pontosan, tehát maga a személyes kontaktusban azért sokkal kevesebbet engednek meg maguknak az emberek, az online térben pedig sokkal többet, viszont azt is érdemes itt megfigyelni, ahogyan egy korábbi példában is elhangzott, hogy milyen nehéz az a helyzet, amikor mondjuk egy képre vagy posztra érkezik mondjuk 1000 komment. Tehát az 1000 kommentet, hogy hogyan tudja egyetlen személy kezelni, tudna-e egyáltalán reagálni. És ebben nekem is van személyes tapasztalatom, tehát annyira nehéz ezt az iszonyatos információ áradatot, mert ugye ezek a kommentek is információ áradatnak minősülnek, ezt az inger elárasztást igazából nem vagyunk képesek kezelni. És innentől kezdve bekapcsolhatjuk a moderáló faktorokat, amelyek általában mondjuk egy közösségi portálon vannak, de azért ezek nem működnek annyira jól, és nem emberien működnek, hanem számszerűsítve és robotikusan. Mm. Tehát nagyon nehéz ellenállni ezeknek a kommenteknek, úgyhogy én mindig a kommentelők figyelmét arra igyekszem felhívni, hogy nem is lehet reagálni minden egyes kommentre.
De akkor ne olvassák el?
Hát azt hiszem, hogy embere válogatja, hogy hogyan küzd meg ezzel a történettel. Azért vannak építő jellegű kommentek, tehát egyáltalán nem kommentet olvasni, azt szerintem a fejlődésnek azért lehet egy gátja, úgyhogy ezt azért így gyökeresen nem szoktam javasolni, mert fontos lehet az embereknek a visszajelzése. Magam például a szakmai kérdésekben nagyon sok jó kritikai meglátást is kapok, és ezekből igenis tudunk építkezni, de bizony ki kell alakítani magunkban azokat a megfelelő védőhálókat, amelyek mondjuk lelkileg értendőek, és kiszűrni, gyakorlatilag egy szűrőt bocsátani ezekre a kommentekre a lelki értelmében, az lehet a leghatékonyabb fegyver.
De ugye hát vannak híresebb emberek nyilván, akik felkészülnek arra, hogy valamiféle megjegyzés fog érkezni, bármit is tegyenek föl. De mégiscsak lelki alkat kérdése, hogy valakiről lepereg egy-egy megjegyzés, megrándítja a vállát, vagy pedig mélyen érinti, vagy rutin kérdése?
Nagyon nagy mértékben lelki faktorok állnak a háttérben, többek között szocializációs faktorok, tehát nem kizárólag a személyiségünkből fakadó jegyek számítanak, hanem az is, hogy hogyan voltunk támogatva, akár gyerekként, akár később, amikor ért minket az első ilyen inger. Én azt hiszem, hogy tényleg saját tapasztalatból mondhatom, molett kislányként, igen erőteljes túlsúllyal, azért én is kaptam ilyen megjegyzéseket, és érdekes módon mégsem okozott ez egy ilyen életre szóló traumát, vagy nagyon nagy lelki megterhelést, mert én úgy érzem, hogy nagyon kicsi koromtól tudtam erre reagálni. Ennek a kulcsa az volt, hogy a szüleim ott álltak mellettem, és velük meg lehetett ezt beszélni, vagy akár a pedagógusokkal, és hogy olyan védelmező emberek is valahogy körülöttem voltak, itt kortársakra is gondolok, barátokra, akik éreztették, hogy nem vagyok egyedül ebben a szituációban, akkor is, hogyha ők ebben a kérdésben most éppen nem osztottak.
Szeretném, hogyha mindjárt beszélgetnénk a védelemről is, illetve ilyen önvédelmi stratégiákról is, de itt van velünk Steigerwald Krisztián generációkutató is, és hogyha megengedi, akkor rögtön felolvasnék önnek egy hallgatói üzenetet. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Krisztián! 06-39-666 írják a hallgatók a tapasztalataikat, hogy van, akit a gyérhaja, vékony alkata miatt csúfoltak régen, és azt írja egy hallgatónk, Miklós, hogy átérzem a problémát, mert az elálló füleim miatt kaptam én is. A 60-as években ezt máshogy intéztük, a csúfolódó hamar földre került, most viszont nem szemtől szembe mondják, mert ahhoz nincs bátorságuk, hanem az online térben. Mit gondol, hogy mi változott itt még a különböző generációknál?
Abszolút igaza van a hallgatónak, és ugye a hölgyek is erről beszéltek, hogy az online térben egész egyszerűen nem kell szembesülni a másik fájdalmával, és ez egy akkora pszichés bátorságot ad a névtelenségbe burkolózó bántónak, hogy ez sokkal könnyebbé teszi a támadást. De hogy amióta ember létezik a Földön, ez a fajta testszégyenítés létezett, ugye, hogyha visszaemlékezünk akár csak a Grimm mesékre, ugye a Grimm mesékben is egy csomó olyan eset van, ahol a dadogós kislánytól kezdve a különböző testi problémákkal rendelkezőket, akár a mesében a meseszereplő is kigúnyolták. Ugye az emberek féltek a testi hibáktól, és ezért támadták, és ezért bántották akár az embereket, és hogy ez így szépen lassan kiterjesztett, és az online térben elkezdett egy olyan szintre jutni, ami most már nagyon nehezen kezelhető, és talán ez a generációs változás. Mert régenben a sportolóknál, az öltözőben, tornaóra környékén a tinédzserek elkezdték nézni egymásnak a testét, és beszólogattak, és ez az utóbbi 10-15 évben például a tinédzserkori plastikai sebészetet jelentősen megerősítette, és rengetegen mennek az identitáskeresés időszakában a plastikai sebészekhez, mert bántják őket. Ez az online térben ugye elkezdett megváltozni, és főleg a tinédzsereknél, ahol az identitáskeresés két részre bontja az identitást, az érre és a cyber érre, elkezdtek azzal foglalkozni, hogy hogyan tudja a saját testét úgy megvédeni, hogy a különböző applikációkon nem feltétlenül a saját testének az igazságát mutatja be, hanem ez a cyberén, ez egy teljesen szétjavított és a valóshoz nem is feltétlenül rokon test és én kerül fel az online térbe. És ez egy védekező eszköz tud lenni. A másik oldalon meg ott van az, hogy a bántók viszont elkezdték nagyon könnyen megtalálni egymást, mert hogy az online térben nagyon hamar egymásra tudnak találni ezek az emberek. Ezt hívjuk online szindikációnak, tehát megtalálják azt a teret, ahol ugyanúgy tudnak beszélni egymással a bántásról, mint egy normális történet, normalizálja és szocializálja ezt a fajta viselkedést, és jön az online migráció, ami azt jelenti, hogy az online térből ez a fajta megváltozott értékrendszer leszűrődik a valóságba. És akkor így lesz tulajdonképpen 2023-ra, ez egy olyan szintű történet, ahol van egy csomó ember, akinek ez elfogadott, hogy bánthatjuk egymást.
Azt írja egy hallgató, 06-39-666, hát még nem az online térről, hogy 12 évesen édesanyám kórházban volt, és a tanárom kihívott az osztály elé, és kérdezte, hogy na, mi a csúnya Ildikón? Nem volt rajtam fehér gallér. Egy életre megjegyeztem a megszégyenítést, ma 75 éves vagyok. És ismét hagy forduljak Halmelinda klinikai szakpszichológushoz, mert ugye Tibenszky Móni Liza is említette itt a család fontosságát, vagy a valós közösség fontosságát, és Melinda is tulajdonképpen ezt mondta, hogy gyermek ott voltak ön mögött a szülei, ami nagyon nagy erőt adott, de felnőttként is például mi segíthet nekünk, hogy egy ilyen borzasztó helyzetet, esetleg az online térben, mégis fel tudjunk dolgozni, hogyan tudjuk felvértezni magunkat?
Mindenképpen a valós kapcsolatokat szeretném itt kiemelni, azokat a kapcsolatokat, amik egyébként őszinte kapcsolatok, tehát félre ne értsenek a hallgatók, ezekbe beleférhetnek kritikai megjegyzések, fejlődés segítő, akár aktuálisan nem éppen jó leső, de mégis azért a tálalásban ott, hogyha ott van a pozitív érzelem, tehát a szeretet és a kötődés, akkor azért ezek lehetnek nagyon építőek, nem kell, hogy mindig csak dicsérgessük egymást, nyilván az nem egy fejlődést hozó történet, de azt azért lényegesen más, hogy tálalja egy jó barát, lényegesen más, hogy tálalja egy családtag, még akkor is, hogyha az tényleg aktuálisan nem esik jól. Ezek hiányoznak ma nagyon a fiataloknak az életéből. Rendkívül sokan azt hiszik, hogy ezek valós kapcsolatok, akár csak kommentek által, hogy azok valós barátok. Hogyha lájkot nyom, akkor barát, hogyha nem lájkol, akkor pedig ellenség, vagy akár hát nem a barátom feltétlenül, mert mi az, hogy ő nem nézi az én posztjaimat, és nem erősíti meg azt a csodás képet, amit éppen kiraktam. De és akkor... nagyon gyakori is maga a posztolás, tehát ez is egy ilyen problémát jelent, itt mennyiségi problémák is vannak szerintem.
De akkor megoldás lehet az például, nem tudom, egy fiatal esetében, hogyha kap egy ilyen megjegyzést, akkor álljon oda a valós barátok vagy a szülők elé, és mondja azt, hogy figyeljetek, szerintetek is, mert valaki nekem ezt mondta, és ezt beszéljék át.
Szerintem sok esetben ez akár lehet is egy megoldás, tehát a bizalmi kapcsolatoknak a léte önmagában tud segíteni a lelki megküzdésben, hát még hogyha van annyi bátorságunk is, hogy szembenézzünk bizonyos igazságokkal. Most mondok egy példát, ez nagyon gyakori, hogy mondjuk a szülők szeretnék, hogy egészségesebb legyen a gyermek, aggódnak érte, és hogy emiatt milyen megoldásokat tudnak családilag mondjuk az étkezésbe bevezetni, a mozgásba bevezetni, a sport tevékenységbe bevezetni, úgy, hogy ez közben ne legyen egy ilyen szégyenteljes dolog, hogy el kell mennem sportolni azért, mert így vagy úgy nézek ki. Nagyon fontos, hogy a belső motivációt próbáljuk ezekben a kérdésekben felkelteni. Itt valamelyik hallgató talán írta, hogy egy külső motiváló tényező is volt az ő esetében az, hogy mondjuk csúfolták, és emiatt elkezdett életmódot váltani. Természetesen a külső tényezők is nagyon fontosak, de én a motivációnál mindig azt emelem ki, hogy a hatékonyságot, a tartós motivációt azt fogja biztosítani, ha belsőleg keltjük fel valahogyan a motiváló tényezőket magunkban, tehát a saját egészségünkért akarunk például tenni, a saját önbizalmunkért, jobb kiállásunkért, sikerességünkért, saját teljesítményünkért kezdünk el valamit, az lesz a tartós tevékenység.
Írja közben egy hallgató is nekünk, hogy a valódi kapcsolatokban kellene az örömöt keresni, és nem a posztolásban is. Egy mondat erejéig hagyd szólítsam meg még Tibenszky Monilizát és a Felelős Szülők Iskolájának alapítóját, hogy ugye említette itt a gyerekeket, hogy hogyan védhetjük meg ez a szintén a családi vagy a pedagógus kört, de írta közben nekünk egy hallgató, hogy nagyon gonoszak a gyerekek, még gonoszabbak tudnak lenni, mint a felnőttek. Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy azért arra is kell tanítani a saját gyermekeinket, hogy ők miket mondanak, vagy írnak egymásnak. Erre hát hogyan lehet?
Teljesen természetes, de azért azt is lássuk, hogy legtöbb esetben a zaklatónak az indítatása azt jelenti, hogy valahol valamilyen közegben ő szorongatott helyzetben van, tehát egy másik közegben ő ugyanúgy bántalmazott, és ő ezt adja tovább. Ennek nyilván bonyolult fölfedni a lélektanát, hogy hogyan néz ez ki. Nagyon sokszor a bullyingnek az alapja a testszégyenítés. Nagyon sokszor támadjuk egymást, és ugye a mai fiatalok állandó visszajelzésben élnek. Nem lehet nyilván állandóan dicsérni őket, de az a családi és iskolai, óvodai, nyilván akár az óvodai közegből is elinduló narratíva, amivel egy felnőtt normálisan el tudja magyarázni nekik, hogy figyeljetek, ez nem oké. Most azért, mert vörös, szeplős és elálló füle van, hogy a klasszikus példát hozzam, ez egy adottság. Ő ezzel született erre a földre, ettől nézzük meg azt, hogy ő most segítőkész, együttműködő, kedves vagy jó feje. Úgyhogy ezek nagyon olyan dolgok, ami mind arra mutat, hogy a figyelem és az odafigyelés, akár egy családi körben, akár egy nevelési intézetben mennyire fontos, és a közösségnek, az értékeinek a kialakítása, hiszen azt a rezilienciát fogja vinni a gyerek magával, az érzelmi rugalmasságot és alkalmazkodó képességet, amivel az önismeretével, az önértékelésével, ha ezt meg tudjuk alapozni kisgyermekkorban, ezeket sokkal kevésbé fogja magára venni, és hogyha ott már van egy-egy tipp, amivel ezt megoldjuk, akkor ez borzasztó könnyű. Akkor már tudunk neki adni egy kicsit ilyen megoldási kulcsokat.
Nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy pici megoldási kulcsokat sikerült adnunk ebben a néhány percben a testszégyenítéssel kapcsolatban. Tibenszki Móni Lizának, Halmelindának és Tejgervad Krisztiánnak is. Köszönöm szépen!